Kossuth Rádió Nagykanizsán, FM 90,2. Kedves hallgatóink, most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk! A Hely. A műsorvezető Bicsák Eszter.
Mély családon belül fel van osztva mindenkinek a maga szerepe. Ők ugye egy hatalmas organizmusként működnek. Valaki a szaporodásért fejér, valaki az élelemszerzésért, gyűjtésért, valaki ugye pedig a takarításért.
Mint állatkert fontos a szemléletformálás. Arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy biológiai szempontból mennyire fontos a beporzóknak a jelenléte is, hogy vigyázzunk rájuk, illetve egy kis ismeretanyagot gyűjtsünk róluk.
Remélem hallatszik a háttérben a madárcsisergés, a napsütés biztosan nem látszik, mi viszont nagyon is érezzük. Az, hogy kicsoda Zümi, és mi értelme ennek a 10 táblának, az hamarosan kiderül, és azt is elmondjuk majd, hogy az asztalunk is üres lenne, hogyha nem lennének beporzók, mert hogy azért érkeztünk ide, Poroszlóra, a Tiszatavi Ökocentrumba ismét a Hely műsorával, hogy megtudjuk ezt, a zümmögő tanösvényt nemrég adták át. Beszélünk majd méhekről is, de vannak itt persze szamarak, vízibivajok, amik ugyanazok, mint a házi bivajok, de talán erről is majd inkább később. Lesznek kísérőim is a séta során. Sós Gergő, a Tiszatavi Ökocentrum ügyvezető igazgatója, és hamarosan érkezik Stricskó Tamás, az Ökocentrum gyűjteménykezelője. Kezdjük az elején Zümivel. Ő ugye egy méhecske, Sós Gergő.
Így van, Zümi az Országos Magyar Méhészeti Egyesület által megálmodott, illetve biztosított zümögő tanösvény kabala figurája. Zümi egy házi méh, aki végigkíséri az érdeklődőket a tanösvény mind a 10 tábláján. Ez a 10 tábla különböző tematika alapján épül föl. Elsősorban arra hívja fel a figyelmet, hogy maguk a házi méhek, illetve ugye a házi méhek a beporzók családján belül mennyire fontos szerepet töltenek be a természetben, a természeti körforgásban és nekünk embereknek is az életünkben. Kiderül belőle, hogy az élelmiszereink nagy része egy megtermelhetetlen lenne. Sokat kellene gondolkodnunk, hogy olyan is lehetne ezt pótolni, hát vannak már törekvések.
Bocsánat, Kínában ugye ecsettel, emberi erővel zajlik a beporzás. De közben induljunk el az ösvényen, mert hogy itt pillangók is megjelennek, nem csak méhek, mert hogy nem csak méhekről szól ez az egész.
Így van, összefoglalva van a beporzó, sőt egy érdekesség, maga az ember is tud működni, mint beporzó. Gondoljunk csak arra, hogy egy séta során egy virágos mezőn átkelve, ugye a ruházatunk beszennyeződik virágporra, ugye pollánszemekkel, hát mondjuk egy másik virágmezőre, akkor lehet, hogy mi végezzük el magát a beporzást.
Legalábbis szeretnénk erre nagyon büszkék lenni.
Így van.
Ha már méhecskék, önnek mi volt élete első élménye méhekkel? Mert most én gondolkoztam, mikor erre utaztunk, és arra jutottam, hogy ha nem az elsőre nem emlékszem, de a legjelentősebbre igen, amikor a szemhéjamat csípte meg egy méh, és rettenetesen mérges voltam. Ráadásul nem láttam egy hétig.
Én konkrétan egy méh rajba egyenesen beletettem a homlokomat, még kisgyerekkoromban, miközben a disznóba szerettem volna benézni, és megnézni az ott élő állatokat.
Hát lefejelte a méheket, mondjuk ki.
Így van, nem volt kellemes, gyakorlatilag egy életre szóló élmény volt. Ettől függetlenül én szeretem is tisztelem ezeket az állatokat. Nyilván meg kell tartani mindenkinek a megfelelő távolságot, ők is csak tették a dolgokat, de emellett mindig a hasznukat nézi az ember.
Én úgy látom, hogy Stricskó Tamás megérkezett a körünkbe. Jól tudom én, hogy önnek köze van a méhészethez?
Igen, korábbi években méhészkedtem, már abba hagytam, mert nem volt elég időm velük foglalkozni, de igen, méhészkedtem.
Mi volt élete első élménye, ha méhekre gondol?
Az első élményem természetesen gyerekként a méz volt.
Na, eddig mi a csípésnél leakadtunk, de ezek szerint van, akinek a méz.
Kellemesebb emlékek vannak. Természetesen méhészként a szúrásokat meg lehet szokni. Nem gondolom, hogy valaki is azt mondja, hogy az kellemes.
Sőt, ugye terápiában is alkalmazzák, létezik az apiterápia.
Így van, ezek is vannak, de jobb lenne, hogyha mindenkinek inkább a jó élmény lenne. A legelsőt nem az, hogy akár megcsípi az embert, és legrosszabb esetben ugye allergiás rohama lesz.
Éppen azért kérdeztem ezt, mert hogy a méheknél alapból az merül fel szerintem mindenkiben, hogy szúrnak, csípnek, ja Istenem, ne menjünk közel hozzájuk. Ez a tanösvény meg éppen arról szólna, ugye ahol most állunk, ott azzal kezdik, hogy a méhek teste ugye kicsi szőröcskékkel borított, miért van fullánkjuk. Tehát, hogy itt megpróbálják elmagyarázni, hogy hogyan is használja optimálisan egy méhecske a saját testét azért, hogy egy egész nagy szervezetnek hasznára váljék.
Így van, a méh családon belül fel van osztva mindenkinek a maga szerepe, nem az az érdekük, hogy támadjanak és szúrjanak, ugyanis ez az életükbe kerül, ugye ők egyszer tudnak szúrni, és gyakorlatilag utána elpusztulnak. Nyilván magukat nem nézve védelmezik a közösséget, ők ugye egy hatalmas organizmusként működnek, tehát gyakorlatilag ez a...
Mint egy, bocsánat, kicsi görögváros állam, úgy kell ezt elképzelni, megvannak az irányító hatóságok, megvannak a végrehajtó, megvan az, aki mindezzel jól jár, szóval minden van.
Így van, valaki a szaporodásért fejér, valaki az élelemszerzésért, gyűjtésért, valaki ugye pedig a takarításért.
A gyerekek mennyire vevők ezekre az ismeretekre?
Előszeretettel használják ezeket a táblákat, tehát reményeink szerint olvassák is, mert nagy ismeretanyag van benne.
Hát meg lehet forgatni, pörgetni, hát itt is a méz útja, ugye, hogy a nektárgyűjtéstől a szűrés és üvegezésig hogyan zajlik, tehát ez a gyerekeknek nyilván szimpatikus.
Így van, illetve azért is jó figyelemfelkeltésként, mert ha a gyerek idejön a szülő is, és én személy szerint azt tapasztalom, hogy ez a 30-40-50 éves korosztálynál, ami repülés, mondjuk virágport hord, az dongó. Tehát nem igazán foglalkoznak vele, hogy mennyi faj van, ami nektárgyűjtéssel, virágpor hordással foglalkozik.
Olyan, mint amikor agyon ütök valamit a kezemen, az mindig szúnyog.
Így van, vagy maximum légy. Tehát nem csak a gyerekeknek hasznos, hanem ugye így gyakorlatilag ide vonzuk a felnőttek is, mert ők meg vigyáznak a gyerekre.
Ki tud többet, a gyerek vagy a felnőtt?
A gyerekek szerintem sokkal többet tanulnak.
És ha már szóba kerültek a különböző méhfajták, akkor most hallgassanak meg egy archív részletet a Nagyítás című műsorunkból arról, hogy mi a különbség az úgynevezett magányos és a szociális méhek között. Dr. Kovács Ostyánszky Anikót, az Ökológiai Kutatóközpont tudományos főmunkatársát, Ernst Tarackközi Kinga kérdezte 2024-ben.
A méhek elég változatos rovarcsoport, tehát ők Magyarországon így körülbelül a vadméhek olyan 700 fajt számlálnak, a világon olyan 20-25 ezer fajra becsülik az ő népességüket. A legtöbb vadméh az úgymond szoliter életmódot folytat, tehát ők magányosak, ami azt jelenti, hogy a fészküket a nőstények azok egyedül építik, és abban helyezik el az ő betéiket. A méhek azok az utódjaikat, a lárváikat is már virágporral, nektárral táplálják, és a magányos méheknél ez azt jelenti, hogy peték mellé ők elhelyeznek egy ilyen kis élelemcsomagot. Ellentétben a szociális méhekkel, amelyek pedig aktívan gondozzák az utódokat, de ide tartoznak a házi méheken kívül például a poszméhek. Tehát utódgondozásuk szempontjából így ezt a két nagy csoportot tudjuk megkülönböztetni, szolitár méheket, szociális méheket. A szociális méhek között elsősorban a poszméhek, a szoliterek között pedig ott vannak például a földben fészkelők. Ővelük elsősorban akkor találkozunk például, amikor méhecske hotelet vagy más néven darázsgarást helyezünk ki.
Vissza a Tiszatavi Ökocentrumba Sós Gergőhöz és Tricskó Tamáshoz. Azt olvastam erről a tanösvényről, egy cikkben írták, nem látványosság ez, hanem inkább figyelmeztetés. Volt méhészként nagyon nagy probléma az, hogy egyre kevesebb a méh meg a beporzó rovar?
Igen, ugye nagyon sokszor arról hallunk, hogy gazdasági problémák vannak, ugye mézhamisítás, eladás, de valójában ennél sokkal fontosabb a beporzóknak a megléte. Tehát biológiai szempont szerintem az, ami a legfontosabb a beporzók jelenlétében, és mi itt jobban arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy biológiai szempontból mennyire fontos, vagyis igazából a legfontosabb a beporzóknak a jelenléte is, hogy vigyázzunk rájuk, illetve egy kis ismeretanyagot gyűjtsünk róluk.
Forgatom ezeket a kis táblákat. Van itt zengő légy, és a zengő légy tulajdonképpen légy is, meg nem is, mert hogyha első ránézésre azt mondom, hogy darázs, akkor olyan nagy butaságot nem mondok, mert a színe az olyan, meg a sávozása.
Igen, a zengő légy egy érdekes kis jószág, sokszor az ember követi is. Hát a színe miatt hajlamosak vagyunk csapkodni, de aztán, ha megfigyeljük, teljesen ártalmatlan, sőt, egy rendkívül hasznos rovar, ugyanis kártevő irtóként jelenik meg a kertekben, amellett ugye, hogy beporzás is végez.
Amiről mindig mindenki hall, ha méhek szervezettségéről, családjáról van szó, az a méhek tánca. És ha röviden akarom lefordítani, és mondja, hogyha rosszul mondom, a méhek a tánccal, annak a ritmusával, irányával jelzik, hogy milyen távolságra és mekkora méh legelőre lehet számítani mondjuk aznak.
Ez így van, lényegében így kommunikálnak, így jelzik a társaiknak is.
Találtam egy ilyen kis tájékoztató fedőlapot. Ez a méhecske, ez éppen a lábán lévő kosárban gyűjtött valamennyi virágport, és ez azért érdekes, közben mehetünk egyébként tovább is, ez azért érdekes, mert láttam már nagyon sokszor, amikor közelről figyeltem méheket, hogy minden virágnak más színű a virágpora, és a méhecske lábán is más színű ez a kosárka.
Hát igen, a pollenszemeknek attól függ, hogy milyen fajról szedik, vagy fajtáról, ugye. Ez a méhecske viszi a kosárkájában ugye a pollenszemeket, hát ez a kosárka lényegében ezek a kis szőröcskék a hátsó végtagján lábán is ide gyűjti nagy mennyiségben ugye ezt a pollenszemet. Ugye, amikor a kosárkája idézőjelben megtelik, akkor ugye visszaszáll a kaptárba és szépen letakarítja magáról.
A darazsakról is szó esik. A darazsakat hagyományosan kevésbé szeretjük, mint a méheket, mert ahogy mondta, a méh egyszer szúr, a darázs meg sokszor.
Igen, a darázsnak kissé eltér a testfelépítése.
Mögöttünk elepelnek a gólyák, ilyenkor mi történik délidőben?
Kommunikálnak, illetve ugye párokban vannak rendeződve. A párok is így jeleznek egymás irányába, tehát ugye a gólyák valamilyen szinten szociális élőlények. Egymás felé így jeleznek, így kommunikálnak.
Azt hittem, ez olyan, mint a harangozás, hogy délben meg kell szólalni.
Inkább szánytárogatással jelzik, ha már látják messziről az állatgondozót, aki a vödörrel közelít a finom falatokkal, de hogyha veszélyt éreznek, akkor is így kommunikálnak.
Szóval ott tartottunk, hogy a darázs az többször tud szúrni, de ugyanolyan beporzó, mint a méh, vagy a pillangó, vagy bármely másik rovar.
Így van, emellett egyrészt hasznot hajtanak, ugye kártevőgyérítésben, a házak körül magában az ökológiai rendszerekben. Itt az év első felében ők is inkább kártevőgyújtásra specializálódnak. A nyár vége, illetve az ősz első részében szoktak inkább elharapózni az ember és darázs konfliktusok, de nyilván ok nélkül ezek az állatok sem szoktak támadni.
Itt van egy nyitott könyv, Varázserő a kaptárból. Hát mi lesz ez, Harry Potter?
Korábban beszélgettünk a méz, illetve a méhek által előállított termékeknek a jótékony hatásáról. Ugye ezt ki szoktam emelni, a légúti megbetegedések, asztma kezelések. Ugye van olyan opció bizonyos helyeken, amikor a kaptárból vesszük fel a levegőt, nagyon sok légúti betegségre gyógyír.
Hát én láttam olyat is, hogy a kaptárakkal egybe volt építve, olyan, mint egy kis szauna, volt benne egy ágy, le lehetett feküdni, és hallgatni lehetett a méheket, meg hát a kaptár levegőt lehetett nyilván higított formában berélegezni. Akkor ilyesmire gondolt?
Igen.
A méhek által előállított termékek jótékony hatása után következzen néhány példa, hogy mennyi élelmiszer megtermeléséhez szükséges a beporzók munkája. Erről Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke mesélt Ernst Rackközi Kingának 2 évvel ezelőtt.
Az, hogy eper, tök, dinnye, málna, barack van, azt legtöbben azért gondolják, hogy hát kell beporzás, de például mondok zöldségeket, akár a hagymát, a sárgarépát is lehetne említeni. Ezek a növények magtermesztéséhez kellenek a méhek. De mondok egy-két olyan növényt, ami Magyarországon nincs jelen, ilyen például a kakaó, a kávé, a vanília, amelyekhez nélkülözhetetlenek a méh alakú beporzók.
Milyen a helyzetük most a méheknek a világban és itt Magyarországon is?
Régen akár egy méh családból abban az évben tudtunk 2 méh családot is úgy szaporítani, hogy mézünk is lett mellette. Az elmúlt években viszont szinte fordítva van, 2 méh családból kell egyet összeraknunk, hogy egyáltalán tudjunk mézet termelni. Ha a házi méheken és az egyéb beporzókon is segíteni szeretnénk, a legegyszerűbb például, hogy több legyet ütünk egy csapásra, a fűszernövényeket tartunk a balkonládában, a legtöbb fűszernövény remek táplálékforrása van méheknek.
Térjünk vissza Sós Gergőhöz és Stricskó Tamáshoz, a Tiszatavi Ökocentrumba. Menjünk még, mert aztán még hosszú ez az út, mert legalább 3-4 tábla hátra van. Az, hogy becsült őket érdemeik szerint, mint egy ilyen nagyon szigorú, poroszos oktatóanyag részlete, az itt egészen mást jelent. Hogyan lehet megbecsülni a beporzó rovarokat? Lehet persze kaszálásmentes májust hirdetni a saját kertünkben is, de azért talán ennél többről van szó.
Kertes házaknál nem nehéz egy-egy négyzetméteres kis területet bevetni például mélegelővel, bármelyik mezőgazdasági boltba lehet kapni, ugye ez nem csak a szemnek vonzó.
Ez egy vadvirágkeverék, ugye?
Így van, nem csak a szemnek vonzó, hanem ugye jót teszünk a beporzó tartókkal is, hogyha odacsaljuk őket, illetve hát hogyha nyilván olyan a család beállítottsága, akkor már rögtön otthon elkezdődhet a környezeti nevelés, ami sajnos nagyon sok esetben elmarad.
Na, ahova most kiukadunk, az már tényleg arról szól, hogy mit tehetünk mi, az utolsó előtti tábennál járunk, mit tehetünk mi a méhekért, tehát ezt mondta, hogy ültessünk ugye illatos mézelő növényeket. Na és akkor olyankor mit csinálunk, amikor illatos mézelő növényeket ültetünk, és akkor valóban megjelennek a beporzók?
Én úgy gondolom, hogy ha a kellő távolságból figyeli, egy laikus is nem igazán okoz problémát. Nyilván a méhészek mondjuk annyira nem jellemző, hogy parfümöt használnak, mert ugye az megbolondíthatja őket, de ugye akár otthon is tudunk összehozni egy darázsgarást, akár hulladékanyagból is hipop össze lehet egyet dobni, és már egy fontos pont.
Na, ide értünk a végére. Hát ez már csak egy fotóhelyszín. Ez az ajándék a végére a gyerekeknek?
Így van, gyakorlatilag egy emlék, ugye poroszló felirattal, ugye emlékeznek arra, hogy hol is találkoztak ezzel a sokat mondó tanösvénnyel. Itt gyakorlatilag én úgy gondolom, hogy a mai kor embere nagyon eltávolodott a természettől, az élő lényektől, és lényegében ezen kell változtatni, de ezt nem szabad elfelejteni, hogy nem vagyunk függetlenek a természettől. Az a legjobb, hogyha minél kisebb korban megtanítjuk a gyerkőcöknek, hogyan éljünk együtt ezekkel az élőlényekkel. Ez mindenki...
Vissza kell tanulni, mert régen ez ment.
Igen, van, akinek megvan a hajlandósága, valakit egy kicsit noszogatni kell, de én úgy gondolom, hogy ez mindenkinek egy kölcsönösen előnyös kapcsolat. Ez egy rendszer. Nálunk is otthon, családi házban én például tudatosan építettem ki úgy a kertet, hogy gyakorlatilag legyenek olyan növények, amik életteret biztosítanak mindenféle élőlény számára. Egyébként majd más jellegű kiállítási anyagban, más tematika alapján is szeretnénk majd itt az Ökocentrumon belül megmutatni ezt, hogy más élőlényekkel is hogyan lehet együtt élni hatékonyan, illetve hogyan tudunk nekik is teret biztosítani.
A méhek csodálatos világa több művészt is megihletett már. Például a zene, amit most hallanak, Franz Schubert a Méh című darabja. De Szabó Lőrinc, Kossuth és József Attila díjas költő is foglalkozott a témával. Mézpergetés című versét maga a szerző mondta el.
Mézet pergettünk, lágyan suhogott a centrifuga, nehéz illatok ülték meg a levegőt, az egész konyha, tornác, csupa szag, csupa méz, a nagy tartályban négy-négy fölözött keret keringett dróthálók között, s mikor vadul meghajtottam a gép szíj áttételes fogaskerekét, a bádogra, mint édes jégeső, zuhogott a vízszintes mézeső. Most is hallom a kopogó zenét, látom, őrzöm a nap ígézetét, az üvegeket, telő bödönöket, a sárga nyarat, és látlak tégedet, bátyám, ahogy nevetve nógatod öcséidet, jó gazda, és ahogy a csurgó mézből halott régi pap kiemelsz egy-egy torkos darazat.
Vissza a tiszatavi ökocentrumba Sós Gergőhöz és Tricskó Tamáshoz. Szerintem induljunk is visszafelé, mert nem csak a zümögő tanösvény az, ami újdonság, hanem egy csomó minden más is, többek között a vízibivajok, amelyek most akkor vízibivajok vagy házibivajok, Sztricskó Tamás?
Mind a kettő igaz rájuk. Elengedhetetlen előírás az állatkerteknél, hogy legyen egy jókora dagonyájuk. Ugye most nem tudom, mikor arra sétáltak oda.
Éppen benfeküdtek.
Most is bent vannak.
Ez tulajdonképpen egy nagyon jó kis wellness kezelés egész napra. Grigylem őket.
Igen, bár mondjuk még most nem biztos, hogy olyan meleg a víz, hogy nekünk is jó lenne benne lenni, de...
Őket minden... szemlátomás nem zavarja nagyon.
Zavarja, ők ugye már hetek óta benne vannak, folyamatosan frissítjük nekik a vizet, a 95%-os nádborítottság lehet látni, hogy milyen szinten eltűnt, úgyhogy falatozni is tudtak belőle az eddigi időben.
Szóval a vízibivaj azért jó, mert dagonyázik egész nap és hever, mint a gumimatraszon a nyugati turista, és egyébként még legázolja a nádat is, ez eddig nem hangzik túl jól.
Viszont nagyon látványos. Ugye így percekig odaáll a vendég is, néz, és hát reméljük jobb esetben a táblát is elolvassa, ami ki van rakva, hogy hogyan is és miért is van ő itt.
Na és egyébként hogyan kerültek ide ezek a bivajok? Ugye két üszőről, tehát tinédzser leányról beszélünk jelen állapotukban.
A két bivaj a Hortobágyi Nonprofit Kft-től került hozzánk, és a tematika követelte meg, mert a látogató központnak ezen a részén a háziasított őshonos állatokat próbáljuk bemutatni, és ők roppant jól beleillenek a képbe, mert maximum itt Hortobágy felé az út szélén lehet velük találkozni, meg ugye állatkertekbe, és főként a nagyvárosokból érkező vendégek azért ritkábban látnak ilyen állatokat. Egyébként nagyon kezesek, ha én bemegyek hozzájuk, akkor jönnek oda, üdvözölnek, meg lehet őket simogatni.
Mennyire lehet közel menni hozzájuk? Most vérszemet kaptam.
Nekünk teljes mértékben, most nem tudom, hogy ha idegen lejönne, ha nem tetszik, akkor lehet, hogy odébb ugrik. De...
Próbáljuk már meg, meglátogatom a bivajlányokat.
Attól függetlenül, hogy rendkívül kezesek és együttműködőek ezek az állatok.
Várjon, most Tamást elhagyjuk, aki azt mondta, hogy ha ő ott van, nincs gond. Tessék, ez így nem lesz jó.
Nálam se lenne gond, különböző állatkerti szabályoknak megfelelően van kialakítva a kifutó. Hát ugye, ahogy látjuk itt a Donga út mentén is van egyfajta távtartó. Ez egy előírás, hogy tényleg az emberi kontaktot minimalizáljuk. Ez nem csak az állat testméretéből fakad, hogy tényleg, hogyha ő nem is akar semmi rosszat, de odaszoríthatja a szarvával nyilván valakinek az ujját, akkor nyilván az törni fog. Tehát ugye itt hatalmas tömegekről beszélünk. Most még egy ilyen 3 és 4 mása közötti testsúlyjal rendelkeznek, de ha megnőnek, akkor akár a 7-8 mását is elérhetik. A másik pedig, hogy állategészségügyi szempontból ember-állat között is terjeszthetnek különböző kórokozók, ezt is el szeretnénk kerülni.
Nem, azt én is szeretném elkerülni, hogy bárki azt így, hogy innentől kezdve beugrálhat a bivajokhoz, mert nem erről van szó, csak megpróbáljunk egy kicsit közelebb menni hozzájuk. És most, ha hívna őket, ide jönnének, vagy hogy működik ez? Úgy hívják őket, hogy Szeles és Szemes, ugye?
Nagyon bíztunk benne, hogy lesz valami, amivel roppant könnyen tudjuk őket hívni, hát nem sikerült ilyesmit összehozni. A frissen tépett fű az, amivel a legjobban lehet őket csalogatni.
Tessék, hát azt kellett volna hozni, frissen tépett füvet, de úgy látszik, hogy most lehet, hogy ez sem jön be egyébként, mert az egyikük éppen elment táplálkozni. Én az interneten követtem egy ideig egy bivajos gazdát, és nála is láttam, hogy a bivaj valami elképesztő módon tanítható, hajtható, feladatorientált, egészen meglepődtem.
Ez a tréningezés működhet is velük, itt mindig a kapacitáson múlik a dolog, hogy...
Mert ez idő, ugye, meg energia.
Így van, tehát azért mindegyik állatfajhoz különböző idő mennyiség társul, valaki könnyebben, akár egy fajon belül is, vagy fajtán belül is könnyebben, vagy lassabban tanul. Korábban is ugye említettem, hogy mindig 1 óra, 2 óra magasságába kapják ugye az abrakot, gyakorlatilag 1 órakor, és ők már azt óramű pontossággal tudják. Ha pancsolnak, akkor jönnek ki a vízből, szolid bőgéssel jelzik, hogy itt az idő, és akkor ugye kapják ugye az abrakot. Ez a mihez tartás, ez fontos tényleg a különböző műveletek miatt.
Itt vagyunk a nyár elején, mire számítanak itt a Tiszatavi Ökocentrumban? Most a kirándulások, osztálykirándulások időszaka van. Őszig kitart ez a lelkesedés, hogyan alakul a dinamika?
Minden reményeink szerint kitart, sőt, én remélem, hogy szebb és jobb évet is zárunk, mint a tavalyi. Nálunk egy egész napos programkínálat van, amellett, hogy nálunk található Európa legnagyobb édesvízi akvárium rendszere, ugye ez önmagában egy nagyon jó hívó dolog, tényleg hatalmas méretű tokfélék az alagút végén lenyűgöző látványt nyújtanak. Európa szerte is ritkaságszámba megy ez a képítettség, ez a látvány. Ugye a tokok emellett rendkívül nagy természeti értéket is képviselnek, egy letűnt korra emlékeztetnek, és mégis itt élnek közöttünk.
Gondoljunk csak a régi korok vízefogásaira, akkor még lehetett?
Így van, akkor még lehetett, amíg ugye a vaskapu szorosban meg nem épült a vízi erőmű, addig ez működött is. Nyilván az embereknek is megvannak a maguk is igénye, ha az ember beleavatkozik a természeti rendszerekben, annak mindig van következménye, viszont ezeket a következményeket utána egy kicsit kozmetikázni érdemes, illetve meg kell oldani, mert nem szabad elfelejtenünk, hogy ugye nem egyedül élünk ezen a Föld nevű bolygón, nagyon sok élőlényel osztozunk rajta, és nem engedhetjük meg magunknak ezt, hogy csak ennyire magunkra gondoljunk, tehát felelősséggel tartozunk az élőlények irányába is.
Kedves hallgatóink, véget ért a Tiszatavi Ökocentrumban tett sétánk, aminek ezúttal az ümmögő tanösvény volt az apropója, jusson eszébe mindenkinek talán David Attenborough mondása, aki azt mondta, hogy rovarbor van a legtöbb, mégis rájuk figyelünk legkevésbé, érdemes vigyázni tehát a beporzókra. A helyadása minden hétköznap jelentkezik, mi innen most búcsúzunk, munkatársaim voltak Dancs Zoltán, Schwarz Nóra, Vancsok György és a szerkesztő Burkert Rudolf. A műsort megtalálják majd a www.mediaclick.hu oldalon. Én búcsúzom, Bicsák Esztert hallották.